Kedves hallgatóim, mindenkit szeretettel köszöntök. A Biblia alapkérdéseiről hirdettünk sorozatot, és ha ilyen címmel hirdetünk bibliai előadás sorozatot, akkor mi kívánkozik az első helyre, mint a boldogság? Ugye a Bibliának tanítása szerint az emberi élet legfőbb célja a boldogság elnyerése itt a földi életben, amelyről azt mondja a Biblia, hogy valódi boldogság már itt is van a földi életben, tökéletes boldogság csak az örök életben lesz, de az örök életbeli tökéletes boldogságra itt a földön lehet felkészülni a valódi boldogság elnyerésével. A mai alkalommal egy általános bevezetőt szeretnék tartani a boldogság kérdéskörébe, mert hiszen amióta ember az ember, ez a kérdés mindig is foglalkoztatott mindenkit, hogy feltárták a régi kultúráknak az írásos emlékeit. Ezekből is az derül ki, hogy szinte minden, a világon minden létező eddigi kultúra a boldogságról ejtette a legtöbb szót. Lesz egy olyan előadásunk majd, hogy például végigmegyünk azon, hogy például a görögök, akik nagy gondolkozás kultúrával rendelkeztek, filozófiai kultúrával, miben is látták a boldogságot, a kora kereszténység irányzatai miben látták a boldogságot. Én most ezt az előadást természetesen nem helyettesítendő, egy történettel kezdeném a mai előadást, amit ebből a jól ismert és mindenki számára ajánlom, hogy a könyvtárába szerezze meg, máshogy most nem sikerül, csak antikvárból Hérodotosznak, a görög történetírónak ezt az alapvető könyvét. Hérodotos történeti munkáit ezzel a címmel szokták kiadni, hogy a görög-perzsa háború, mert a legtöbbet a görög-perzsa háborúról ír, de Hérodotos az időszámításunk előtti 5. században élt görög historiográfus beutazta az egész Közel-Keletet, eljutott Babilóniába, eljutott Egyiptomba, és feljegyezte a leghíresebb történeteket, és így ez a történeti munkája nem csak eseményeket mond el, hanem beszélgetéseket, híres találkozásokat. Mai szóval azt mondhatnánk, hogy a világtörténelem leghíresebb anekdotái is ebben vannak. Most a magyar kiadás 18. oldalától, tehát rögtön az elejétől van egy nagyon szép történet Krőzus királyról. Ugye Krőzus királynak a neve az legendás. Időszámításunk előtt az 560. évtől 547-ig, 13 évig uralkodott Lídiában. Lídia mai Törökország nyugati területén fekszik. A mesés gazdagságáról volt híres ez a táj, de maga a Krőzus király is, ugye azóta mondjuk, hogy a Krőzus király kincsénél sincs nagyobb neki. Sokan felkeresték ezt a Krőzust, hogy megcsodálhassák a gazdagságát, az államát, és így mondja el Hérodotosz, hogy egy ízben az aténi demokráciának a híres törvényalkotója Szolón is eljutott Lídiába. Szolónnak is nagy híre volt, hiszen ha azt kellene megneveznünk, hogy kik voltak a leghíresebb törvényalkotók az emberi történelemben, akik törvényeket adtak a népeknek, hát az egyik ilyen híres a spártai Lükurgosz volt, a másik ilyen híres ember pedig az aténi Szolón volt. Elmondja egy kicsit humoros dolog Hérodotosz, hogy Szolón azért jutott el Lídiába, mert Atént ott akarta hagyni, az aténiak tudnék esküdtettek, hogy a szoloni törvényeket 10 évig nem fogják megváltoztatni. Már akkor is sajnos gyakorta változtatták a társadalmi törvényeket, és Szolón azért ment el 10 évre, hogy ne is tudják megváltoztatni, mert ha ő nincs jelen, akkor nem volt joguk a törvényeit megváltoztatni. Ennek során elhagyta Attikát, áthajózott az Égei tengeren a mai Törökország területére, és elment Krőzus királyhoz. Krőzus, ahogy hírét vette, hogy Szolón az országában van, megmutatta neki a hatalmas nagy gazdagságát, hogy jól lássa Szolón, hogy kivel van dolga, elvitette a nagy kincstár termeibe, szóval mindent kitárt előtte, majd magához hivatta Szolont, és föltette neki a kérdést, hogy ő sok országot bejárt, sok emberrel találkozott, szerinte ki a legboldogabb ember, akivel találkozott? És Krőzus azt gondolta, hogy ennyi kincs és ennyi gazdagság bemutatása után majd gondolkodás nélkül őt fogja megjelölni. Szolón egy kicsit gondolkozott, azt egy teljesen ismeretlen aténi embert jelölt meg, hogy őt találta a legboldogabbnak. Hát, hogy el volt képedve Krőzus, kikérdezte, hogy ki ez az ember, elmondta neki az életét. De hát aztán közben gondolkozott Krőzus, azt mondja, de hát ki a második legboldogabb? Mert azt mondja, hogy ha már elsőnek nem tett engem, hát biztos a másik. Akkor megnevezett két fiatalembert, aki annyira szerette az édesanyját ott Athénban, hogy egyszer az édesanyját el kellett vinni valami messze levő szentélybe, de az ökrök nem álltak időben elő, és a két fiatalember az édesanyja iránti csodából maga fogta be magát a fogadba, és repítették el az édesanyja hintaját a szentély felé, de az valami 40 kilométerre feküdt, úgyhogy amire odaértek, kilehelték a lelküket, de hát azt mondta, ezek a boldogok, akik az édesanyjukért halhattak meg. Hát ezt is Krőzus végighallgatta, hogy most már második helyre se kerül, de azért még megkérdezte, hogy még talán, hát még ki, milyen boldog emberrel találkozott, de Szolón látta, hogy mire megy ki a játék, hogy Krőzus magát akarja megnevezni, és most itt szó szerint is idézem, hogy amikor látta, hogy ennyire erőltetni akarja Krőzus, hogy ki a boldog, a következőt mondja a királynak. Ó Krőzus! Engem kérdezel az emberi dolgok felől, aki jól tudom, hogy az istenek irigyek és szeszélyesek? Mert az élet hosszú során az ember sok mindent lát, amit nem akarna látni, és sokat szenved. Az élet időtartamát mintegy 70 évre teszem. Ebben a 70 évben összesen 25.200 nap van, ha nem számítjuk a szökőnapokat. De ha figyelembe veszem, hogy minden második év hosszabb, hogy az évszakok a megfelelő időre essenek, a 70 évhez még 35 szökőnapot is hozzá kell számítanunk, és ezeknek a napoknak a száma összesen 1050. A 70 évben tehát összesen 26.250 nap van, és egyetlen nap sem telik el úgy, mint a másik. Így tehát Krőzus, az ember, teljesen a sors játékszere. Kétségtelenül látom, hogy igen gazdag vagy, és sok ember felett uralkodsz. De nincs módomban, hogy azt a választ adjam neked, amelyet kívánsz, amíg nem tudom, hogy boldogan fejezted-e be életedet. Aki ugyanis mérhetetlen gazdagságban él, semmivel sem boldogabb annál, aki napról napra tengeti életét, csak a mindennapi betévő falatja van meg, ha nem jut neki osztályrészül az a szerencse, hogy minden földi jó birtokában fejezze be életét. Sok ember nem szerencsés, hiába van vagyona, mások viszont, akiknek szerényebb élet jutott osztályrészül, boldogok. Mert a nagyon gazdag, de boldogtalan ember csak két szempontból van előnyben a boldog emberrel szemben, ez viszont a gazdag, de boldogtalan emberrel szemben igen sok tekintetben élvez jobb helyzetet. A gazdagnak több lehetősége van vágyai kielégítésére és a rázúduló szerencsétlenség elviselésére. Emez viszont, noha bajosabban viseli el a sorscsapásokat és elégíti ki vágyait, szerencsés helyzete meg is óvja tőlük. Épp, egészséges, nem ismert testi kín, szép gyermekei vannak, s termete is tetszetős. S ha aztán még szépen fejezi is be életét, ő az az ember, akit keresel, aki megérdemli, hogy boldognak tartsák. De amíg meg nem hal, tartózkodjunk a véleményalkotástól, s ne nevezzük boldognak, legfeljebb szerencsésnek. Az azonban lehetetlen, hogy mindezek a tulajdonságok egyetlen emberben egyesüljenek, hiszen nincs egyetlen ország sem, amely mindennel el tudná látni magát, hanem egyes dolgok megvannak benne, mások meg nem. Amelyikben a legtöbb megvan, az a legkiválóbb. Épp így az emberi test sem foglalhat magában mindent, van, ami megvan benne, van, ami hiányzik belőle. Hanem aki tartósan a legtöbben rendelkezik, és végül szépen fejezi be az életét, az érdemli meg véleményem szerint, ó király, hogy a boldog névvel illessük. Minden dolognak meg kell várnunk a végeredményét, hogy végül mi lesz belőle. Sokan voltak már, akik előtt Isten csak felcsillantotta a boldogság reményét, azután pedig porig sújtotta őket. E szavak sehogy sem nyerték el Krőzus tetszését, és ezután már nem sokat törődött Szolónnal. Végül elbocsátotta, mert zavaros eszű embernek tartotta, aki nem törődik a meglevő javakkal, hanem azt hajtogatja, hogy mindennek meg kell várni a végét. Ugye érdekes történet. Egy boldogságfelfogás. Azt mondja Szolón, hogy várjuk meg mindennek a végét, mert sok ember talán úgy érzi, hogy ő most tele van örömmel, ő most boldog ember, de holnap és holnap után abból a bizonyos nem te hány ezer napból még nem telt le minden, úgy fogja érezni, hogy akkor meg boldogtalan. A boldog ember névre csak az szolgál rá, akinek vagy az egész élete a boldogság felé visz, és végeredményben lesz boldog, nem alkalom adtán, nem apró részletekben, hogy az egész élete végén elmondhatja, hogy ő boldog ember. Ez is egy érdekes felfogás, ugye? Talán visszaemlékezünk, hogy gyerekkorunkban, amikor tanultunk olvasni, még általános iskolás korunkban azt a híres orosz népmesét tanultuk, hogy a cártól megkérdezi a fia, hogy ki a boldog ember. És akkor azt mondja a cár a fiának, hogy fiam, higgy az emberek beszédének, aki azt mondja magáról, hogy ő boldog ember, az hallgasd meg, és kérd el az ingét, és vedd föl, és te is boldog ember leszel. És a cárevics beutazza egész Oroszországot, de nem találkozik olyan emberrel, aki azt mondja magáról, hogy ő boldog ember. És már kedve szegettem megy hazafelé, amikor egy falu szélén már estére jár az idő, hallja, hogy egy paraszt ember úgy felsóhajt, vagy hálát mond, és azt mondja, hogy jaj, de boldog vagyok. Ma is megértem ezt a napot, hát rohan oda a cárevics, hogy adja oda az ingét. De hát nincs inge. Nincs inge. Tehát sokféle formában ilyen történetek és anekdoták is, vagy a dolog velejére tapintanak. Én közel 20 éve írtam egy kis füzetet, még látom, ott van a polcon a Jézus boldog mondásairól szóló kis füzetem, most már illene lenne újra írni, kicsit bővíteni, alaposan, mélyebbé tenni, de amikor írtam azt a kis füzetet, azzal kezdtem, hogy az emberi világban is sok elképzelés van a boldogságról, illetve tulajdonképpen a legtöbb elképzelés kettőre szorítható össze, kettőre redukálható. Az egyik elképzelés szerint akkor vagyunk boldogok, ha bizonyos anyagi javakat felhalmozva mi magunk biztosítjuk magunk számára a vágyaink kielégítéséhez az alapot. Tehát pénzt kell gyűjteni, vagyont kell szerezni, egy megfelelő, kényelmes életet kell biztosítani, mert hogyha ezt elérjük, hát akkor biztos a vágyainknak senki nem parancsol úgy határt, mint egyébként, és akkor boldogok lehetünk, hogyha elég pénzünk, elég vagyonunk van. Ez az egyik nagy elterjedt emberi elképzelés, ennek jegyében lohol az emberiség nagy része, meg aki hát általában loholhat, mert a föld bizonyos részén hiába loholnak, nincs pénz, de bizonyos részén azért loholnak az emberek a pénz után, mert azt hiszik, hogy abban van a boldogság. Az emberiség másik része úgy gondolkodik, hogy a boldogságot nem annyira a vagyon meg a pénz biztosítja, hanem a jó hír. Az, hogy jót mondanak rólunk. Mert ha mindenki jót mond rólunk, meg békében vagyunk az emberekkel, nekem nem is annyira a pénz meg a gazdagság kell, csak az, hogy békében nyugodtan éljek a családtagjaimmal, a környezetemmel, a világgal, hát akkor boldogok leszünk. Nagyon érdekes, hogy Jézus mind a két boldog mondásra, erre az emberileg elképzelt boldog mondásra kitért a hegyi beszédben, és az elsőre azt mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Veszélyes dolog, ha az ember maga akarja a boldogságát megalapozni. A másikra azt mondta, jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Veszélyes, ha mindenkinek tetszeni akarunk. Egyik se vezet a boldogsághoz. Mind a kettőnek közös tanulsága az, és ezt ki kell mondanunk a meghívónkra, és azért irattam rá ezt a nagyon súlyos mondatot, ember, ne törekedj közvetlenül a boldogságra, mert attól fogsz koldulni. A boldogságra nem lehet közvetlenül törekedni, mint semmilyen nagy emberi dologra nem lehet közvetlenül törekedni, semmilyen nagy, szép és igaz emberi dologra ne törekedjünk közvetlenül, mert gondoljuk csak meg, ha mi önző emberek vagyunk, magunknak kedvező, a természetünk fogságában élő emberek vagyunk, akkor ez az ember tudja, hogy mi a boldogság? Hát legfeljebb így tudja, hogy a pénzbe keresi, meg a jó hír mindenáron való elnyerésében, és ettől koldulnak az emberek. Mert ugye elmegy egy élet azzal, hogy még mindig nincs elég pénz, és elmegy egy élet azzal, hogy még mindig nem mond mindenki jót felőlünk. És az emberek úgy érzik, hogy boldogtalanok. A boldogságra nem lehet közvetlenül törekedni. Ez Jézus etikájának, a Biblia erkölcsi tanításának egyik nagy tanítás, ezt meg fogjuk látni, hogy semmilyen nagy dologra te önző ember közvetlenül ne törekedjél. másban van a boldogság. Pascal mondatát is felírtuk a meghívónkra, ami így szól a gondolatoknak egy híres mondása. A boldogság nem bennünk van, nem kívülünk. A boldogság Istenben van, azaz egyszerre bennünk és kívülünk. A boldogság nem bennünk van, és nem kívülünk. Valaki kérdezhetne, hogy akkor hol? Nem bennem, meg nem a világban. Nem, egyik helyen sincs boldogság. A boldogság Istenben van. És hogy ha az Istent megismerjük, és az Istent elfogadjuk, akkor majd az Isten által milyenk lesz a boldogság, és ebből a boldogságból még másokra is jut, bőségesen jut. De ennek ez a kulcsa, hogy Isten kezéből vegyük el a boldogságot, Isten mindannyiunknak akarja adni a boldogságot, hiszen Jézus a hegyi beszédet is a boldog mondásokkal kezdte. Máté evangélium 5. fejezetéről majd külön beszélünk a boldog mondásokra, a 8 boldogságról. Tehát tulajdonképpen Jézus világosan tanította azt, hogy Isten minden embert boldoggá akar tenni. De Isten nélkül senki nem tud boldog lenni. Csak valami önző boldogságot fog megtalálni, amitől attól fog koldulni, hogy szoktuk mondani. Tehát jobb lenne az emberi életben előbb tisztázni az alapokat, jobb lenne megismernünk azt, hogy ki az Isten, és miért teremtett bennünket, és mire való az emberi élet, és majd az az Isten megmutatja nekünk, hogy mi a boldogság, és az biztos boldogság lesz, valódi boldogság lesz, és tökéletes boldogság is vár a szintén Isten által felállítandó örök életben. Hogy mennyire így van ez, szeretnék 3 történetet felidézni Jézus életéből. És most a Hérodotoszi példa után nézzük meg Jézus életének 3 példáját. Nem olyan nagy történet ez, de azért is hívom fel a kedves hallgatók figyelmét erre a 3 történetre, mert 1-2 versben szerepel, hajlamosak vagyunk átsiklani ezeken a jézusi mondásokon. Először Lukács evangéliumának 11. fejezetét szeretném felidézni, amely elmondja, hogy Jézus egyszer 2 megdöbbentő példázatot mondott el az embereknek. A kisepert ház példázatát, és előtte még az erős fegyveres példázatát. Ez 2 nem annyira ismert példázat, de nagyon hatásos és nagyon határozott jézusi példázat, és hogy Jézus elmondta ezt a 2 példázatot, ezt mondja Lukács evangéliuma 11. fejezetében a 27. vers, Lőn pedig, mikor ezeket mondta, tehát ezeket a példázatokat elmondta, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül mondta néki, boldog méh, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Egy gyakori boldog mondás. Sokszor mondják ma is az emberek, hogy milyen boldog ember ennek az embernek az édesanyja. Milyen derék ember, milyen derék fiú vagy lány, milyen boldog lehet az édesanyja. Hát régen is így szokták az emberek kifejezni a maguk elragadtatott dicséretét. Ez az asszony azt mondta, halván Jézus tanításait, hogy boldog méh, mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szóltam, milyen boldog a te édesanyád Jézus Krisztus, hogy ilyen embernek adhatott életet, aki így él és így tud beszélni. Hát lehet, hogy mi ezt szó nélkül hagytuk volna, mert hát ez egy olyan udvarias, lelkendező kijelentés volt. Ez, ha Jézus erre nem szól egy szót se, talán akkor se történik semmi baj. De nagyon érdekes, hogy Jézus ezt nem hagyta szó nélkül. Mert azért az asszony kifejezésében a boldog azért hangsúlyos dolog, hogy milyen boldog az édesanyád. Jaj, de jó annak az asszonynak, aki téged szült. De irigylem a te édesanyádat. És Jézus ezt nem hagyta szó nélkül. A következőt válaszolt erre. Ő pedig mondta, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Jézus egy döntő dolgot mondott. Azt mondta, hogy ti emberek sokszor a boldogságot valami testi leszármazásban látjátok, hogy ki kinek az édesanyja, vagy fia, vagy gyermeke. Boldognak mondjátok azt, hogyha valakinek van egy jó fia vagy lánya, és ebben nagyon nagy igazság van, mert azt hiszem az életben, ha meggondoljuk, nem annyira a pénz boldogít, nem is a jó hír boldogít, sokkal inkább a családokban sokkal nagyobb boldogság, ha valaki el tudja mondani, hogy a gyermeke dolgozik, a gyermeke egy jellemes ember, a gyermekét tulajdonképpen a környezetében is becsülik. De én azt gondolom, hogy ez nem akármilyen boldogság, és a mai világban meg főképpen nem. De Jézus még így se hagyta ezt szó nélkül, és azt mondta, én nem azokat nevezem boldogoknak, aki a testi leszármazás útján hát ilyen és ilyen családba születnek, ilyen és ilyen az édesanyjuk, én azokat nevezem boldogoknak, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják azt. Milyen érdekes. Most megkérdeznék 100 embert, hogy tessenek mondani, önök szerint ki a boldog? Mit teszem gondolni, a 100 ember közül hány válaszolna ezt, amit Jézus mond? Szóval nyári táborban is föltettem a kérdést, mit is mondtak akkor, hogy 1-2 talán? Talán 1-2. Ugye meglepő dolog. Ha én 100 embernek fölteszem a kérdést, hogy ki a boldog ember, és a 100 közül 1 vagy 2 ember azt válaszol, kérem, szerintem az a boldog ember, aki a Bibliát olvassa és megtartja. Hát tegyünk próbát esetleg, hogy kérdezzük meg a környezetünket. Tegyünk próbát. Megdöbbentő dolog. Jézus azt mondta, hogy nem az a boldog ember, aki úgy képzeli, hogy ő boldog, vagy akit boldognak tartanak mások. Az a boldog ember, aki eljutott oda, hogy már hisz a Teremtő Istenében, már nem csak hisz benne, hogy létezik, hanem szívesen hallgatja a szavát, nem csak hallgatja a szavát, meg is akarja tartani, úgy akar élni. Ez a boldog ember. Nos, ezt mi emberek a magunk útfejéből nem hiszem, hogy kitalálnánk. Mert mi a boldogságot, hogy legyen sok pénz, azt csinálok, amit akarjak, édeni körülmények vegyenek körül. Igaz, hogy a világ pusztul, az emberek betegek, szerencsét, de nekem legyen egy olyan oázis, és én ott a arany emberként a szigeten berendezem magam számára a boldogságot. Ez az én váram, ez az én házam. Az emberek általában ilyen boldogságot akarnak biztosítani maguknak, és ebben nincs igazi boldogság. Jézus azt mondta, hogy azok a boldogok, akik az Isten szavát hallgatják és megtartják. Második történet, majd a harmadik után levonnám a közös nevezőbe kívánkozó tanulságot. Máté evangélium a 16. fejezetéből idézném a másik történetet, csak röviden elmondanám, hogy Jézus az utolsó útján északi országrészben járt, Cezárea Filippi tájékán, a híres kérdést ott teszi fel, hogy engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek. És akkor a tanítványok elmondják, hogy némelyek Illésnek mondanak, némelyek Jeremiásnak, Keresztelő Jánosnak, vagy egynek a proféták közül, és Jézus fölteszi nekik a kérdést, aztán közvetlenül is, hogy ti kinek mondotok engem. Ti kinek mondotok engem. Erre Péter azt mondja, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Mi tudjuk, hogy te nem egy proféta vagy, te maga vagy a megváltó, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És erre mondja Jézus, Máté evangélium a 16. fejezet, 17. versében, és felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Tehát Jézus megint használja ezt a hangsúlyos szót, hogy boldog vagy. Ugye Jézus ezt nem árusította ki annyira ezt a kifejezést, hogy boldog vagy, nem sok embernek mondta az életében, hogy boldog. Ugye előbb egy ilyet olvastam, hogy még azt az asszonyt is helyesbített, hogy sőt, inkább azok a boldogok, akik az Isten szavát hallgatják és megtartják. És most Péternek se sokszor mondta, tudomásom szerint egyszer mondta ezt, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Tehát Péter, hogy te ezt ki tudtad mondani, hogy én nem egyszerűen proféta vagyok, hanem én a Messiás vagyok, ezt neked a Szentlélek sugallta, neked az én mennyei atyám jelentette ki. Milyen boldog az az ember, aki tudja, hogy mit mond az Isten. Neked ez a veleje. Milyen boldog az az ember, aki tudja, hogy egy adott élethelyzetben, hogy egy adott kérdésen mit mond az Isten? Mert az, hogy én mit mondok rá, többiek mit mondanak rá, az éjjel-nappal ez a víz csobog a csapból, hogy az emberek bizonyos dolgokra mit mondanak, meg mi is mit vagyunk hajlamosak mondani, hogy jaj, de jó azoknak, akiknek sok a pénzük, jaj, de jó, akik ilyen híres emberek, mindenki ezt mondja a tudat alatt. Jézus megint azt mondja, hogy nem, az a boldog, aki tudja, hogy mit mond az Isten. Kedves hallgatók, sokszor szoktam hivatkozni egy nevezetes rádióbeszélgetésre, remélem egyszer majd meg lehet szerezni, és lehet így terjeszteni így kazettán. Egyik éjszaka mentem haza, sokat hallgatom így a rádió éjszakai műsorait, hogy ébren maradjak a volánnál, és nekem is tanárom volt Ancsel Éva a Budapesti Egyetemen. És az ő utolsó nyilatkozatát adta már ismétlésként a rádió, mert vagy 10 éve már, hogy meghalt, és soha nem felejtem el, a beszélgetés végén Azt mondja ez a filozófus nő a riporternek, tudja, ma a világ egy kemény mag kezében van, aki azt csinál a világgal, amit akar, lop, csal, hazudik, mafiózó, gengszterek, de hát a világon ma a dzsungel törvény, azt csinálnak a világgal, amit akarnak, de az ugye csak egy kis mag. Nem sok ember, de ezek kezében van a világ. Hát azt mondja, ezek olyanok, amilyenek, én nem is ezekért aggódom, hanem körülöttük van egy nagyobb mag. Akik vágyakozva tekintenek rájuk valami olyan elgondolással, hogy nekünk, ha lenne merszünk, hogy ilyen durvák és arcátlanok legyünk, mint ti, mi is ezt csinálnánk. Lopnánk, csalnánk, hazudnánk, hogy több pénzünk legyen. Azt mondja, ez már nagyobb probléma számomra, mert ez egy nagyon nagy mag. Akik bámulják a bűnözőket, akik eszményt választanak maguknak a durva és kegyetlen emberek közül, és azt mondják, hát ha bennem is több lenne a kurázsi, azért én is megragadnám az üstökét a dolgoknak, 1-2 milliót én is a zsebembe csúsztatni. Azt mondja, ez már nagyobb probléma. De azt mondja, van még egy még nagyobb probléma. Hogy van egy nagyon nagy mag, szinte az egész világ, ami meg azt mondja, hogy ilyen a világ, ezt így kell elfogadni. Szóval ez van. Azt mondja, ez a legnagyobb probléma. Megkérdezi a riporter, hát de hát akkor ön hova akar tartozni? Azt mondja, én egyikhez sem. Én egy negyedik csoporthoz akarok tartozni. Negyedik csoporthoz tartozni. Hol ez a negyedik csoport? A negyedik csoport, azt gondolom, ott van, akik olvassák, hallgatják és megtartják az Isten beszédeit. Hogy boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ki ezt néked, hanem az én mennyei atyám. És ha valaki úgy gondolja, hogy túlzok, most jön a harmadik történet, Jézus ugyanezt fogja mondani, mert végülis mind a három történet ugyanarra rímel. János evangélium a 13. fejezete jegyezte föl számunkra a lábmosás híres jelenetét, hogy az utolsó vacsora előtt Jézus megmosta a tanítványoknak a lábát. És miután ezt megtette, és Jézus megalázta magát, és letérdelt a tanítványai előtt, és egyiktől a másikig ment, és megmosta a lábaikat. Azt olvassuk a lábmosás végén, János 13. fejezet 12. versétől, mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ismét itt van ez a kifejezés. Azt mondja Jézus, boldogok lesztek, de mikor lesztek boldogok? Ha megértitek azt, hogy az Isten nem uralkodni és hatalmaskodni akar, hanem Isten nagysága abban van, hogy ő mindenkinek a tökéletes, teljes jogkörű szolgája. Ő mindent ki tud elégíteni, amire az embernek vágya, szükséglete támad. Isten mindenkit tud tökéletesen szolgálni, és ezt kell nektek keresztényeknek gyakorlatba is átültetni, hogy letérdelni a másik elé, sokszor valóságban, sokszor képletesen, hogy a másikat nem lekezelni, a másikat nem kisebbnek tartani magatoknál, sokszor jelképesen letérdelni és megmosni a másikat, segíteni, hogy a másik valamitől megszabaduljon, ami kosz, ami piszok az ő, nem testén, hanem a lelki szeplőket értve ezen. És hogy fejezi be Jézus? Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek. Tehát tudni és cselekedni. Hallgatni és megtartani. Nem test és vér, hanem az én mennyei atyám. Tudni és cselekedni, akkor leszel boldog. Ha az Isten által adott dolgokat tudjátok és cselekszitek, akkor lesztek boldogok. Tehát ebből a három történetből is teljesen nyilvánvaló, ha csak valaki ennyit ismer ezt a három rövid bepillantást a négy evangéliumba, teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus egészen más úton hirdette meg a boldogságot, mint mi azt keressük. Jézus azt mondta, hogy nem kell pénzt gyűjteni, nem kell bebiztosítani magadat, hogy majd arra vágyakozzál, amit ki tudsz elégíteni. Nem kell az emberek tetszését megnyerned, nem. Egy valamit kell tenned. Az Istenhez közel kerülni, És itt jönnek most a döntő gondolatok, hogy az Isten téged megtisztíthasson, hogy a rosszal szembefordíthasson, mert a boldogság nem más, mint a rossztól való szabadulásnak, a rossztól való folyamatos szabadulásnak, hiszen iszonyú sok rossz dologgal vagyunk megverve. Abból egyszerre nem lehet szabadulni. De folyamatosan lehet. Belátom ezt, kérem Isten segítségét. Belátom amazt, kérem tudni, cselekedni. Belátni azt, hogy nem járja az, hogy indulatos vagyok, nem járja az, hogy sértődős vagyok, nem járja az, hogy hiú vagyok, nem járja az, hogy kapzsi vagyok, de ugye az ember ezt nem egyszerre döbben ezekre rá, ezek fokozatosan bizonyos élethelyzetekben semmisülünk meg, szégyenülünk meg, és azt mondjuk, hogy jaj, már megint mit beszéltem? Már megint kiabáltam? Már megint így beszéltem? Már megint a hozzám legszeretettebb emberekkel így viselkedem? Máskor meg abban szégyenülünk meg, hogy most már megint megsértődtem? Most megint napok óta rágódom valamin? Máskor meg ott szégyenülünk meg, hogy most megint hiú vagyok, mert megint magammal foglalkozom, ezzel, azzal, amazzal, több időt fecsérelek a ruházatra, meg a cipőre, meg a jó megjelenésre, mint abban, hogy lelkileg jó megjelenésű legyek? Vagy máskor abban szégyenülünk meg, hogy hát tényleg ennyire kapzsi vagyok, és ennyire mindent magamnak és a másik emberrel nem is foglalkozom. Szóval az életben sok esetben szégyenülhetünk meg, és ha azok a megszégyenülések elérik a céljukat, hogy rádöbbenünk, hogy ez rossz, ezt így ne folytassam. Na itt van az Isten munkája, itt van a Szentlélek csodálatos munkája, itt van a boldogsághoz vezető út, hogy Isten értésünkre akarja adni, hogy igazságtalan ember soha nem lehet boldog. Ha igazságtalan vagyok, soha boldog nem lehetek. Hiába alakítom ki a kis kertemet, házamat, oázisomat. Nem, soha nem lehetek. A boldogság feltétele az, hogy igazságosan éljek. Na de hogy tudok én igazságosan élni? Hát az ember hazug. Maga a Biblia is így mondja a római levélben, hogy minden ember hazug. Hát mi a boldogság útja? A rosszból való megszabadulás útja. A hazugságból való kilépés útja. A rossztól megszabadulni folyamatosan, szakadatlanul, állandóan törekedni arra, hogy én ne legyek igazságtalan, én ugyanazzal a mércével mérjek a másik embernek, és én ne várjam el azt magamnak, amit nem adok meg a másiknak. Ezek nagyon egyszerű dolgok, de sokszor évek, évtizedek telnek el, amikor az emberek ezekre rádöbbennek, a szívükbe hasít, és elhatározást tesznek, igen, akkor ezt nem engedhetem meg magamnak. Jézus 8 boldog mondásánál majd világosan fogjuk látni, egyik a másik után teljesen mérnöki pontossággal fölépített 8 boldog mondás ez. Én már 20 éve is, amikor azt a kis igénytelen füzetet írtam, én így summáztam, a boldogság Jézusi útja a rossztól való megszabadulás útja. A rossztól pedig hogy tudunk megszabadulni? Hitáltal. Tehát röviden így is lehet mondani, a boldogság útja a hitáltali megigazulás útja. Igazságtalan ember nem lehet boldog. Igaz dolgokban nem hívő ember nem lehet boldog. Ha az ember megszabadul a rossztól, ha hisz abban, hogy holnap, holnap után még többtől meg tudok szabadulni, szóval a boldogság útja a folyamatos megtisztulásnak az útja. Ez a boldog mondásokban például úgy ölt testet, hogy az első 5 boldog mondás teljesen egymásra épül. Azok teljesen olyan erős logikai kapcsokkal vannak egymáshoz erősítve, szétbonthatatlanok, hogy boldogok a lelki szegények. Tehát kell először egy alapvető belátás, hogy leszálljunk a magas lóról, hogy tényleg lássuk a valódi helyzetünket, hogy bizony nagyon jóra erőtelen, rosszra készséges, nagyon elveszett lények vagyunk. Be kell látnunk a gyengeségünket és az erőtelenségünket, és azt, hogy segítségre van szükségünk. A rosszal való küzdelmet nem tudjuk magunk megvívni, itt segítségre van szükségünk. Mi a legnagyobb akadálya, hogy a segítség érkezzék, és hogy elfogadjuk? Az, hogyha nem tudjuk beismerni a hibáinkat. Ezért a második boldog mondás, hogy boldogok, akik sírnak. Tehát a lelki szegénység után Jézus rámutat arra, hogy ha valaki már leszáll a magas lóról, már kezd egy kicsit tárgyilagosabban, jobban külsőleg nézni önmagára, az kezdi észrevenni, mert ha kívülről néznénk önmagunkat, pont ugyanúgy észrevesszük a hibáinkat, mint hogy másokat kívülről nézve pontosan meg tudjuk jelölni, hogy kinek hol van a legtöbb hibája. De amikor rádöbbenek a hibáimra, akkor ezen tudjak sírni, igazán sírni, szembefordulni, megbánni ezeket, és továbbra is kérni a segítséget, hogy valaki ezektől a hibáktól szabadítson meg engem. És hogyha én ezt komolyan veszem, ezt komolyan kell venni, akkor jön a harmadik boldog mondás, hogy én ezt komolyan veszem, hogy látom már önmagamat, és látom, hogy elég sok hiba van, ne menjek én más emberre, meg ne a világot kezdjem én kritizálni, mert ha valahol a bőségszaru ott van, hát az a mi természetünkben ott van. A rossz akkor a bőségszaruja, hogyha az egyszerre kioldódna, és egyszerre látnánk valamennyi hiányosságunkat, talán bele is halnánk. Isten nem is hozza a tudomásunkra egyszerre. Isten kegyelmes, jóságos ebben is, fokozatosan hozza a tudomásunkra. Mondom, bizonyos élethelyzetek, aztán, hogyha a Bibliát olvassuk komolyan, bizonyos bibliai igék ugye a szívünkbe hasítnak, ilyet, tényleg, ez én vagyok, de miért vagyok én ez? Hát én nem ez akarok lenni, és már 10 éve, 20 éve ez vagyok, hát hogy lehet ez? Hát az az ember, aki ezt az első két dolgot kezdi belátni, az megértő lesz más emberek, a szelíd emberré válik. Ezért mondja a harmadik boldog mondás, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Az az ember, aki látja a gyengeségét, látja a hibáit, az nem csap le a másik hibáira. Nem fogja kitenni állandó kritikának a másik embert, nem fogja állandóan a másik emberen járatni az eszét, hogy neki mennyi hibája van. Ugyanannyit bennem is találok, tehát nem kell elmenni a szomszédba hibákért, 10-szerese itt is megvan. A szelíd ember lesz nyugodt ember, a szelíd és türelmes ember lesz nyugodt ember, és ezért a negyedik boldog mondás az, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igaz életet, mert igazi terveket elgondolni, terveket készíteni csak nyugalomba lehet. És hogyha én leszálltam a magas lóról, tudok bánkodni a hibáim fölött, nem csapok le mások hibáira, és nem akarom megtorolni, megbosszulni azokat, akkor végre ott vagyok, hogy egy kicsit már lehiggadtam, kicsit már józan fejjel nézem a világot, hogy mondja Arany János, józan okos mérték, akkor már ott van a kezemben a józan okos mérték, és az alapján akkor azt mondom, hogy hát én nem csak a szüleimmel, nem csak a szeretteimmel, nem csak a barátaimmal szeretnék igazságos, én minden emberrel szeretnék olyan kapcsolatot ápolni, akár régi ismerős, akár most ismerem meg, akár rokonszenves, akár nem rokonszenves, tulajdonképpen ilyen nincs is az én szótáram, hogy nem rokonszenves, mert akiért Krisztus meghalt, az mind rokonszenves kell, hogy legyen, és Krisztus mindenkiért meghalt, akkor én mindenkivel kapcsolatban törekszem az igazságosságra, tehát, hogy én rosszat ne tegyek az embereknek. Ez a minimum, hogy az orvosoknak is szokták mondani, hogy ha már gyógyítani nem tud, de legalább ne roncson. Hát ugyanúgy akkor nekem is ez lesz a példám, hogy ha már én a másik embert nem tudom jobbá tenni, vagy az életét nem tudom megoldani, legalább ne lökjek rajta, hogy még mélyebbre zuhanjon alá. Ez a negyedik boldogmondás. Az ötödik boldogmondással pedig fölérünk a csúcsra, mert 5 egyszerű kijelentés Jézusnak elég volt ahhoz, hogy jelezze, hogy a rossztól való megszabadulás egy folyamat. 5. boldogmondás micsoda? Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Hogyha bármilyen rosszal találkozom, ha kifejezetten engem bántanak is, sértenek is, én akkor se fogok leblokkolni, hanem én fogom kezdeményezni azt a jót, amit eddig akkor tettem, ha velem jót tesznek, de most akkor is tudom tenni, hogyha nem jót tesznek. Ez az irgalom. Az irgalom több, mint a szelídség, az irgalom több, mint a igazságra való szomjúhozás, az irgalom egy hatalmas dolog, az irgalom tulajdonképpen nem más, mint a tiszta, hamisítatlan szeretet, hogy még a rosszra is mindig jóval válaszolok. Ez az irgalom. Istenről azért mondja olyan sokszor a Biblia, hogy Isten irgalmas, Isten könyörületes, Isten kegyelmes, mert Isten úgy viselkedik velünk, hogy arra mi soha nem szolgálunk rá. Isten úgy bánik velünk, mint hogy Krisztussal kellett volna bánnia, aki tökéletes volt, és Krisztussal bánt úgy, mint hogy velünk kellene bánnia, így lehet Krisztus megváltónk, aki helyettünk, mert nekünk kellene ott lennünk a keresztfán, de nem mi vagyunk ott, mint látható, Krisztus került oda, mint látható. És az ötödik boldog mondással fölértünk a csúcsra. A hatodik boldog mondás ezért mondja már azt, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta. Én azért említettem ilyen gyorsan ezt az öt boldog mondást, mert idáig akartam eljutni, mert az az alaptételem, hogy Jézus tanításai szerint a boldogság útja a rossztól való folyamatos szabadulás útja. Másnéven ezt így is nevezhetjük, hogy meg kell tisztulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. És Jézus mikor mondja, hogy megtisztulunk? Mert igenis meg lehet tisztulni ezen a földön. Nem mondjuk azt, hogy nem tudunk megtisztulni, mert ha egy piszkos ruhát a kezébe adnak a háziasszonynak, az nem azt fogja mondani, hogy hát kimosom, de nem tudom tisztára kimosni. Azt ki fogja mosni úgy, hogy szebb lesz, mint újkorában. Ezt mondja a Jelenések könyve 7. fejezete, hogy meg lehet mosni, és meg lehet fehéríteni ruháinkat a bárány vérében. A megtérés és a megszentelődés által Isten nekünk alkalmat ad, hogy itt a földön meg tudjunk tisztulni. És a hatodik boldogmondás, ez nem egy újabb fokozat, mert mondom, az ötödiknél már úgyis a csúcson vagyunk, hanem ez olyan, mintha fölérek egy hófötte csúcsra, és ott megállok, és azt mondom, hogy igen, itt van a tisztaság. Ez a tisztaság, ez az út vezet a tisztasághoz. Lelki szegénység, sírni tudás, igazi megbánás, szelídség, türelem, éhezése és szomjózása az igazságnak, az igaz életnek, irgalmasság. Aki ezt eléri a földi életben, igen, a földi életben lehetünk valódi boldogok. Azért mondom sokat ezt a valódi boldogot, mert ugye ez Vörösmarty Mihály gyönyörű kifejezése, nézd a világot, annyi milliójas köztük, valódi boldog, oly kevés. A Biblia azt mondja, valódi boldogság van ezen az úton. Nem a pénzben, nem a hírnévben, nem hogy mit mondanak rólunk az emberek, nem hogy most én azt csinálok, amit akarok, mert nagyon sok ember az életben tényleg elég szabadon azt csinál, amit akar, mégis boldogtalan. Mások meg látszólag a kényszerek között élnek, satúban élnek, hogy szokták mondani, mégis boldogok. Van, aki azt mondja, hogy na vedd fel az inget, akkor leszel boldog, a másik meg boldog, és nincs inge. Tehát valahol igaza volt Szolónnak, ahogy Krőzus király próbálta egy kicsit vezetni a boldogság felé, mint láttuk, nem nagyon sikerült, elmebetegnek tartotta, nem foglalkozott vele, pedig a maga módján Szolón is rájött a titok nyitjára, hogy a végén nevet az ember. Addig csak szerencsés vagy, addig vannak örömök, de hogy boldog vagy-e, az mutatja meg, hogy egy utat végigjártál-e. És ezért mondta Krőzus királynak Szolón, hogy legfeljebb szerencsésnek nevezzük az életében az embert, az élete végén mondhatjuk, hogy ez egy boldog élet volt. És Jézus is ezt tanítja, hogy a földi életben a valódi boldogság elérhető, de ne mi közvetlenül törekedjünk rá. A nagy dolgokra egyébként se szabad közvetlenül törekedni. Elnézést a hasonlatért, de ez ugyanolyan, mint a férjhez menés. Sokszor találkozunk azzal, hogy lányok nagyon férjhez akarnak menni, fiúk nagyon meg akarnak nősülni, és egyik se sikerül. Miért nem? Mert nem szabad rá közvetlenül törekedni. Mert aki nagyon férjhez akar menni, esetleg rossz házasságot köt, vagy nem megy férjhez, aki nagyon meg akar nősülni, nem nősül meg, és vagy boldogtalan házasságba fog élni, nem szabad, a nagy dolgokhoz mi kicsik vagyunk. A nagy dolgokhoz engedjük, hogy valaki elvezessen bennünket. Nagy dolgokhoz engedjük, hogy valaki elvezessen bennünket. Ez a valaki az Isten. De mondhattam volna más példát, mondhattam volna a tudást meg a műveltséget is. Sok ember azt mondja, hogy én egy kulturált, művelt, jól tájékozott, ilyen és ilyen ember leszek, korszerű, modern, én nekem mindenről kell tudnom, bekapcsolom tévét, internet, könyvtár, milyennyi. Legfeljebb kék harisnya lesz, vagy jól értesült fecsegő. A tudást és a műveltséget se lehet így megszerezni. Hanem hogy lehet? Hagynunk kell, hogy valaki elvezessen oda. Nem mi fogjuk kitalálni az igazságot, nem mi fogjuk kitalálni a szeretetet, kitalálni a boldogságot, ehhez mi kevesek lettünk. Gyengék vagyunk, a természetünk romlott, és a romlott természet csak romlott igazságot, romlott szeretetet, romlott boldogságot fog fölvetíteni és találni. ne vágyakozzunk romlott árukra. A piacon se romlott és férges vagy nem tudom én milyen hibás gyümölcsöt meg zöldséget veszünk. Hanem ha bízunk az árusban, akkor oda se kell néznünk, tudjuk jól, hogy ha nem nézünk oda, akkor se fog az acskóba beletenni rohadt almát. Ha mi bízunk az Istenben, megismerjük az Istent, hogy ki az Isten, akkor és hagyjuk magunkat vitetni, hogy majd az Isten ad nekünk társat, majd az Isten ad nekünk igazságot. Természetesen nekünk is meg kell tennünk a magunkét. Mi az, amit meg kell tenni? Hagyni, hogy az igaz dolgok hassanak ránk, és egyben emeljenek bennünket. Tehát Jézus világosan mondta, hallgatni és megtartani. Tudni és megcselekedni. Először mindig a hallgatás, utána a cselekvés. Tetszenek ismerni a jó sztoikus mondást, humoros mondás, azért van két fülünk és egy szánk, hogy kétszer többet hallgassunk, mint amennyit beszélünk. Többet kell hallgatni, ez a baja az embernek is. I. és Gyulesz világosan elmondta, egyszer I. és azt mondta, az a nagy baj, hogy az emberek előbb tudnak írni, mint olvasni. Mindenki ír. Mindenki azt hiszi, hogy ő írja meg a világ nagy könyvét. Írnak. Ahelyett, hogy jól meg kell tanulnunk olvasni a világot, jól meg kellene tanulnunk olvasni az Isten szavát, akkor aztán lehetne valamit írni, akkor tudnánk miről írni. Nem a nesze semmiről fognánk írni, mint ma az írásművek nagy része, főleg Szépirodalom címén eladják a levegőt. Lufit vesznek az emberek magas pénzért, mert azt mondják, hogy ez a művészet. Mit mond? Égvilágon semmit. Nem is akar, meg nincs is miből. A nagy dolgokra nem szabad közvetlenül vágyakozni. A nagy dolgok ajándékképp adatnak meg nekünk. És azt Isten fenntartja, hogy ő akarja megadni nekünk. Szabadok vagyunk persze, az ember, ha boldog akar lenni, sok ember úgy képzel, hogy boldog vagyok akkor, hogyha bemegyek a kocsmába, felöntök a garatrát. Mondja a Biblia, hogy megvan a bűnnek is ideig óráig való gyönyörűsége. Ez is benne van ugye a zsidókhoz írt levél 11. fejezet. Van ideig óráig való gyönyörűség, van ideig óráig való boldogság. Csak aztán utána mi jön? Hát mi jön utána? Mi jön a részegség után? Mi a nagy delírium után? Mi jön a nagy heurékák után? Mi jön? Ugye a padlóra esés. Isten mi nekünk nem ilyet akar adni. Az Isten ajándékai tökéletesek. Jézus azt mondja a János evangélium a 4. fejezetében a samáriai asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát. Az Isten hatalmas ajándékokat tartogat. És a mai alkalommal, ha csak ennyit megjegyeznénk, hogy az Isten mindannyiunkat boldoggá akar tenni, de az Isten fenntartja azt a jogok, hogy az utat szeretné megmutatni hozzá. Nem azt mondja az Isten, hogy boldoggá akarlak tenni, ember, iramodj neki, menjél, majd segíteni foglak, amilyen úton mész. Hát így nem lehet boldog az ember. Isten azt mondja, boldoggá akarlak tenni, de azon az úton, amelyet én nyitok meg előtted. Először lelki szegénység, utána sírás, utána szelídség, utána éhezése és szomjózása az igaz életnek, utána irgalmasság, utána, amikor a szíved tiszta, akkor már kezded érezni, hogy mi az, hogy boldogság. Amikor már emelt fővel járhatsz, hogy mondta Isten Kainnak, amikor belenézel más emberek szemébe, amikor valamit meg képviselni is mersz, annak ellenére, hogy az egész világ lesajnálja mondjuk a Bibliát, vagy Istent, hiszen hányszor kapjuk meg, hogy kérem, nem erre van szüksége az embereknek. Erre szoktam azt kérdezni, hogy tessék nekem mutatni egy embert, aki Isten nélkül tudja, hogy mire van szüksége. Hát még azt se tudjuk, hogy mire van szükségünk. Az ember annyira elveszett lény, hogy azt se tudjuk, hogy mire van szükségünk. Jézus nem véletlenül használta az elveszettség kategóriát, mert az elveszett az olyan, mint a bárány, ami elveszett, a drachma, ami elgurult, hogy a bárány még tud esetleg bégetni, de a drachma már egy fia hangot nem tud hallatni magáról, az ember annyira elveszett, hogy az emberek nem tudják, hogy mire van szükség. Éppen ez a legtragikusabb az életben, hogy az emberek élnek, és mindig panaszkodnak, és azt mondják, hogy keresik a boldogságot, de boldogtalanok, hát nekik a boldogságra van szükségük, de úgy, ahogy ők gondolják. Na, de ettől vagy boldogtalan. Hát ettől vagy boldogtalan, hogy te úgy keresed a boldogságot, ahogy te gondolod. Tehát ezt nem veszed észre? Hogy nem jó úton keresed a boldogságot? Szegény Arany János. A boldogságra az egyik legfájdalmasabb versort a Visszatekintés című hatalmas versében ő írta le. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent. Az emberek, mint egy nem ismert idegent keresik a boldogságot. Kicsit a Szolón példáiban is ez van benne, hogy emberek azért a világon nincs boldogság, csak az életút végén, talán a halálban van a boldogság. A keleti vallások is nagyon közel kerülnek ehhez, hogy ugye amikor lemondasz a létezés, a nirvána, ott boldogság van, de ott már senki nem tud semmiről, mert ha valaki valamiről tud, az csak boldogtan lehet. Amikor már vagy, de nem vagy, élsz, de mégse élsz, az a boldogság. Az ember teljes tudatlanságban van a boldogsága felől. Ha le lehetne kottázni, hogy mi emberek hova jutottunk, én talán a kotta legmélyebb hangjegyének ezt írnám, hogy mi a boldogságra törekvő lény, az se tudja, hogy mi a boldogság. Erre mondja Pascal a gondolataiban, hogy nem azért vagyunk nyomorultak, mert nyomorultak vagyunk, hanem azért vagyunk nyomorultak, mert nem tudunk a nyomorúságunkról. Ezért vagyunk nyomorultak. Mindig azt mondjuk, hogy boldogok akarunk lenni, közben a boldogságot sajátságos utakon keressük, ettől boldogtalanok leszünk, de ezt nem akarjuk bevallani. És mi azért terjesszük Pascal gondolatait, mert ő a Bibliát olvasva rádöbbent egy mélységes igazságra a 17. században, hogy mit csinál ilyenkor az ember. A boldogságra törekvő ember a saját eszközeivel keresve a boldogságot boldogtalanná teszi magát, és akkor mit csinál? Erről el akar felejtkezni. A felejtkezés, ez az élet nagy kategóriája, főleg az elmúlt évszázadban. Szórakozni és felejtkezni. Azt mondja Pascal, miért szórakoznak annyit az emberek? Miért keresik annyira a kártyázást, a vadászatot, társas összejöveteket, éneket, zenét, táncot? Miért keresik ezt annyira az emberek? Azért, mert amíg ezt csinálják, legalább nem kell belegondolni, hogy mennyire boldogtalanok. És amikor már kikártyázták magukat, sőt, meg is nyerték a partit, azt mondja, teljesen kiüresedett szemmel néznek. Hát megnyerted a partit, hát nem vagy boldog? Hát persze, hogy nem vagyok boldog, mert véget ért a játék, és most megint azzal kell foglalkozni, hogy miért vagyok boldogtalan. Hiszen azért játszom, meg azért kártyázom, mert ettől akarom elütni a figyelmet. Hát most véget ért a parti, most megint ott mered rám a boldogtalanság. Ezért a világirodalom egyik legnagyobb novellája Tolsztoj Iván Ilics halála című műve, amely a Iván Ilics felravatolásával kezdődik, és mennek az özvegynek ugye részvétet nyilvánítani, és akkor már azon gondolkodnak, hogy a kártyába melyik paklit fogják felnyitni, és ki fogja osztani a lapot, mert nehogy belegondoljunk ebbe az egész életbe. Mert hát ha boldogtalanok vagyunk, és még ebbe belegondolunk, akkor meg is őrülnénk. Ezért tehát felejtkezni kell. Ezért kell szórakozni, játszani, és a mai világnak is, ha valaki ezt nem vette volna észre, hogy miért van itten hajógyári szigettől kezdve a napi, meg heti diszkókig, meg a nem tudom én mi, mert már a gyerekeket, már a fiatalokat be akarják ezzel injekciózni, a gyerekek úgy sincs értelme az egésznek, legalább röhögjetek egy nagyot. Ez a jelszó, hogy hát úgyse tudjuk megoldani, azt hiszitek, hogy ti meg tudjátok oldani a világot. Felnőttök, ugyanilyen kegyetlen és ugyanilyen igazságtalan lesz a világ, de azért jót nevetni rajta, humorral fölébe kerekedni, elfelejtkezni, hát akkor az élet ebből állna, azért születünk a világra, hogy felejtkezzünk. Tessenek meggondolni, csak logikailag, hogy kimondom ezt a mondat, hogy azért születünk, hogy Pascal egy másik töredékében mondja, hogy jól elkendőzzük a szemünket, hogy nyugodtan rohanhassunk a szakadék felé. Ez az élet. Látjuk, hogy ha nem az igazi úton keressük a boldogságot, akkor milyen utakon járunk? Félelmetes különbség, nem? Mert sokan mondják azt, hogy Jézus boldog mondásait nem értik, vagy nem akarják ezt elfogadni, vagy így gyakorolni, mert mi boldogság van abban, hogy én szegény vagyok? Mi boldogság van abban, hogy én sírok? Szelíd vagyok? Hát akkor agyonütnek. Én éhezem és szomjozom az igazságot? Hát akkor 10-szer is becsapnak, nem 5-ször. Hát én ezt nem tudom követni. Nagyon sok embertől hallottam, én ezt vidéken is megkaptam, itt Budapesten is, hogy kérem, nem tetszik látni, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt élt. Akkor még lehetett ilyet mondani, de most ilyet mondani az embereknek. Kedves hallgatók, én mindenkit csak az egyszerű paraszti logika elé szeretnék citálni. Jézus nem hazudott sohasem. Ha Jézus úgy fogalmazhatta volna meg a boldog mondásokat, hogy első, jó dolog egy jót enni, második, jó dolog egy jót inni, harmadik, jó dolog egy jót táncolni, akkor így fogalmazta volna meg, nem? Hát ő nem hazudott, hát ő nekünk a valódi boldogságot akarta. Jézus azt mondta, hogy ezen a világon nem ebben van a boldogság. Azért is hálát adhatunk persze, hogy ehetünk és ihatunk, ez is benne van a Prédikátor könyvében, hogy ha az ember eszik és iszik, ez is az Isten ajándéka, mert ez is ajándék, mert eljönnek azok az idők, amikor már az ember nem tud úgy enni, nincs olyan étvágyon, nem tud úgy inni, meg nem tud már aludni, meg itt fáj, meg ott fáj, szóval ez is igazság. De Jézus világosan közölte, hogy ezen a földi világban, ha meglepő is, de ezen az úton vezet el Isten bennünket a boldogsághoz, igen, szegénynek lenni, lelki szegénynek lenni, igazán bánni a rosszat, szembefordulni a rosszal, az emberekkel való kapcsolatainkat rendezni, hogy ne állandóan visszavágjunk, meg ne megtoroljunk dolgokat, hanem adjunk az embereknek, mert jobb dolog adni, mint kapni. Hogy minden emberrel ezt tegyük, és hogy legyünk irgalmasok, ez a boldogság útja. Boldogok vagytok, ha tudjátok és cselekszitek ezeket. Hát ezekről a kérdésekről szeretnénk beszélni az elkövetkezendő hetekben, külön részekre bontva például a boldogság és szabadság kérdését, mert a mai embereknek a legnagyobb értékük a szabadság. Ma egy kicsit a boldogság háttérbe szorult. 20-30 évvel ezelőtt még a boldogságról könnyebb volt beszélni, ma, hogy az iskolákat is járom, azt veszem észre, hogy a gyerekeknek a szabadsága mindenek fölött való érték. Meg fogjuk vizsgálni a következő alkalommal, hogy az emberi életnek milyen alapértéke, és a boldogsággal összeköttetésben milyen alapértéke a szabadság, ki is igazán a szabad, kit nevezhetünk szabadnak. Aztán meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan is van az igazság és a boldogság kérdése, meg fogjuk vizsgálni, hogy a szeretet és a boldogság hogyan viszonyul aránylik egymáshoz. Én azt gondolom, hogy van mit nekünk rendbehoznunk először a gondolkodásunkban, és utána majd az életünkben, ezért én a magam részéről azzal a vágyakozással vagyok egy ilyen sorozat előtt, hogy remélem, hogy néhány hónap alatt itt az alapvető dolgokban talán rendet lehet teremteni, ha máshol nem az elmében. És ha az elmében rend lesz, akkor majd a beszédben, meg a cselekedeteinkben is rend fog képződni.